Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Lelkem, nyugodj meg újra, mert az Úr jót tett veled. Amen. Imádkozzunk. Valóban megnyugodhatunk, és meg is akarunk nyugodni, hiszen te jelen vagy, bármilyen élethelyzetben legyünk is. Nem kell aggódnunk, hogy mi is történik velünk, mert ha rád bíztuk az életünket, akkor tőled semmi nem szakíthat el. És ennek ellenére mégis gyakran úgy vagyunk, mint a tanítványok, akik viharba kerültek, és amikor látták, hogy te a tengeren járva haladsz feléjük, akkor megrémültek. Kísértetnek gondoltak. És Uram, hányszor így vagyunk, megrémülünk, de ez annak a jele, hogy nem bízunk benned. Nem igazán járja át a lényünket, hogy itt vagy. Pedig te még szóltál is nekik, hogy én vagyok, bízzatok, ne féljetek. És Uram, add, hogy ez a szó elég legyen nekünk, a mai helyzetünkben is. Ne akarjunk többet, mert annál több nem lehet, hogy te hozzánk jössz, megszólítasz. És most is azért vagyunk jelen, mert hisszük, hogy szólsz hozzánk, hogy van üzeneted a számunkra, nem hagysz minket befelé fordulni, és hogy elcsüggedjünk, hanem azt akarod, hogy átéljük a te szavadnak erejét, hogy megtapasztaljuk a te lelkednek a munkásságát, hogy formálsz bennünket, és az, hogy csöndbe tudjunk lenni, figyeljünk az igére, és közben merjünk szembenézni önmagunkkal, hogy hol is tartunk, hogy ebben a mai világban mit sugároz a mi életünk. Ha mások ránk figyelnek, akkor mit látnak? Észreveszik-e rajtunk, hogy mi a tieid vagyunk? Vagy egy vagyunk mi is a többi ember közül? Kérünk, Urunk, hogy jöjj, ragadj ki minket ebből a magunkba süppedésből, ebből a megszokottságból, és ott, hogy tele legyen a szívünk tűzzel, szeretettel irántad, és egymás iránt. Köszönjük, Urunk, hogy így fordulhatunk hozzád, hívhatunk segítségül, és azt is, hogy te meghallod a mi segítség kérésünket, hogyha szívből tesszük, ha téged akarunk, akkor te válaszolsz nekünk. Köszönjük ezt neked. Isten igéjét az Efézusiakhoz írott levélből olvassuk, tehát haladunk tovább ezzel a levéllel. A 4. fejezet 17. versétől a 32. versig terjedő szakaszt. Tehát Isten igéje Efézusiakhoz írott levél 4. fejezetének 17. versétől így van megírva. Ezt mondom, és bizonyságot teszek az Úrban, hogy többé ne járjatok úgy, ahogy a pogányok járnak elméjük hiába valóságában. Értelmükre sötétség borult, és tudatlanságukban elidegenedtek az Isten szerinti élettől, amely szívük keménysége miatt van bennük. Akiknek az erkölcsi érzékük eltompult, bujálkodásra adták magukat, és nyerességvágyból mindenféle tisztátalan dolgot elkövetnek. Ti azonban nem így tanultátok Krisztust, ha ugyan őt meghallottátok, és benne megtanultátok, hogyan van a valóság Jézusban. Vessétek le a korábbi életviteletek szerinti óembert, aki család kívánságok által megromlott. Újuljatok meg lélekben és gondolkozásotokban, és öltözzétek fel az új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Azért vessétek el a hazugságot. Mondjon mindenki igazat a fele barátjának, mert egymásnak tagjai vagyunk. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen haragotokkal. És az ördögnek se adjatok helyet. Aki idáig lopott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, hasznos munkát végezzen a kezével, hogy legyen mit adni a szűkölködőnek. Semmiféle rothadt beszéd ne jöjjön ki a szátokból, csak ami jó, alkalomhoz illő és építő, hogy áldásos legyen a hallgatóknak, és meg ne szomorítsátok az Isten szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a megváltás napjára. Minden keserűséget, indulatot, haragot, lármát és káromkodást vessetek ki magatokból, minden gonoszsággal együtt. Ellenkezőleg legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, és bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztus Jézusban. Tehát Pál apostol az efézusi nagyvárosban élő gyülekezet számára írja ezt a levelet. Ez a gyülekezet létszámban, kisebbségben él, hiszen jóval több az olyan ember, aki a régi kultuszt követi, és nem lépett még rá a Krisztusnak az útjára. De ez a közösség egy olyan gyülekezet, amelynek a tagjait Pál jól ismeri. Hiszen 2 évig munkálkodott ott, hirdette az evangéliumot és azokat, akik hitre jutottak, tanította, hogy hogyan is éljék meg a Krisztusba vetett hitüket. Mit is jelent a gyakorlatban, a valóságban Krisztust követni? És ugyanezt teszi ebben a levélben is. Tanítja őket a krisztusi életformára. Igen, tanítja őket, mert ezt is meg kell tanulni. Különösen a mai világunkban, amikor annyi mindent tanulnak az emberek, erről valahogy megfeledkezünk. Hogy a krisztusi, az Isten szerinti életet is tanulni kell, sőt magát az életet is. Ma túl nagy hangsúlyt fektetünk az elméleti dolgokra, a tudományokra, és megfeledkezünk az életről. Megfeledkezünk, hogy az életet ugyanúgy meg kell tanulni, és nem is mindegy, hogy kitől tanuljuk. Nem különben. A krisztusi, a keresztény életet is tanulni kell. És itt sem lényegtelen, hogy ezt kitől tanuljuk, hogy ki ebben a mintánk, hogy kire figyelünk oda, kinek az élete a döntő a számunkra, vagy adott esetben a tanítása. És Pál leírja, hogy a keresztény élet az nem arra a mintára alapszik, mint amire eddig az életüket építették. Tehát amikor Krisztus belép az életükbe, ott olyan változás történik, hogy az addigi minták, az addigi szerepek, amiket láttak, tanultak, azok már nem követhetők. Tehát ez nagyon lényeges, hogy a régi minta már nem követhető. A régi életforma már a krisztusi ember számára nem mérvadó. Most már Jézus a minta. Tehát Isten adott nekünk egy mintát, az ő szent fiát, Jézust. Benne tulajdonképpen ő jött közénk és mutatta meg, hogy hogy is kéne ebben a világban élni. És nem csak bemutatja, hanem aki hisz benne, azt képessé teszi erre az életre. A mostani fejezet végén olvassuk, hogy ahogyan Isten is, ezt írja Pál, ahogy Isten is, úgy tegyetek ti is. Tehát ez a minta, hogy ahogy Isten Krisztusban élte az életet, mi is azt kövessük. Hogyan? Pál így ír, hogy az Úrban. Tehát nem arról van itt szó, hogy valaki bekopog az efézusi gyülekezet ajtaján, és azt mondja, hogy mától kezdve úgy akarok élni, mint ti. Mert képtelen lesz rá. Az előbb közeli kapcsolatba kell kerülni a feltámadott Úrral. Az előbb történni kell bennem valaminek, mégpedig, hogy Krisztus legyen az én élettelem. Az Úrban az azt jelenti, hogy Krisztusban élek, benne vagyok, és ő is az én életemben. Hogy már nem én vagyok a lényeg, az a régi természetem, az a régi életem, hanem Krisztus. És Pál így tesz bizonyságot. Azt mondja, bizonyságot teszek az Úrban. Tehát megszólítja őket, hogy a bizonyságot teszek nektek a krisztusi életről. Arról, amit Isten elvégzett az én szívemben, az életemben. Bizonyságot teszek arról, amit kaptam az Úrtól. Mert az Úrban az azt is jelenti, hogy Pál mindig azt adja tovább, amit az Úr Jézustól kap. Az Úrban lenni azt jelenti, hogy benne élek, azt teszem, amit mutat, és azt mondom, amit rám bíz. Tehát tőle kapok, és azt adom tovább. És Pálra ez a jellemző. Mindig megtusakodja az Úr előtt, hogy mit kell elmondania, és azt mondja, nem a magáét. És ez is lényeges, hogy ha az Úr nyomában járunk, akkor soha nem a magunkét mondjuk, soha nem a magunk elképzelését valósítjuk meg, mert ha igen, akkor aztán kiestünk a Krisztusból. Akkor az azt jelenti, hogy mi is ugyanolyanok vagyunk, mint azok, akik még nem ismerik Jézust. Tehát Pál apostol életét az határozza meg, hogy ő az Úrban van. És ez nagyon fontos. Minket mi szokott meghatározni? Hát mindig a körülményeink, a helyzetünk, az egészségünk. Ugye ezek határoznak meg, különösen mi van a testünkkel. Ha a testünk jól érzi magát, jó a hangulatunk. Ha a testünkkel probléma van, akkor rossz a hangulatunk. Vagy ha nehéz az életkörülmény, akkor velünk nem lehet beszélni. De az Úrban azt jelenti, hogy bárhol vagyok is, ott mindig velem van az Úr. Tehát nem a külső dolgok befolyásolnak, mert Pál most hol írja a levelet? Börtönben. És mégis az Úrban van. A börtönben is az Úrral van. És az Úrban van. Tulajdonképpen ugye ezt élte meg Filippiben is. Hogy a börtönben, de az Úrban. És nem az volt a mérvadó, hogy 10 perccel ezelőtt nagyon megbotoztak, és sok sebemből folyik a vér, és minden porcikám fáj, hanem együtt vagyok az Úrral. És ez az Úrban létel, ez éneket hozott elő pár szívéből, és imádságot. És ezt végig kell gondolni, hogy el tudom-e mondani, hogy én mindig a Krisztusban vagyok. És amikor sérelmek érnek, amikor nem úgy történnek a dolgok, ahogy szeretném, akkor ez árad belőlem. Énekelek az Úrnak, imádkozom, dicsőítem őt. Mert ez a dicsőítés. Ugye sokszor mi megyünk dicsőíteni az Urat. De hogyan? Fölkészülünk. Minden rendben van. Minden klappol. Testvérek vagyunk együtt. Ráhangolódunk. De Pál mindig akkor dicsőítette az Urat, amikor elméletileg nem volt az az élethelyzet dicsőítésre megfelelő. Mert a dicsőítés innen jött, a szívéből, hogy igen, fáj, igen, bilincs van rajtam, és belevág a husomba, de Krisztus a szívembe, és énekelek neki. Na ezt kell megnézni. Így vagyok én az Úrba? Igen. Hogy már nem tudom elviselni, hogy be vagyunk zárva, meg nem a régi menet szerint mennek a dolgok, és zúgolódok ellene, elmegy a kedvem mindentől, vagy ott is megélem a Krisztust. Vagy észreveszik, hogy ez az ember, ez más. Ez az ember más. Tehát, mit is mond Pál? Bizonságot teszek az Úrban, hogy többé ne járjatok úgy, ahogy a pogányok járnak. Mi történt? Pál hirdette az evangéliumot Efézusba, néhány ember ezt meghallotta, elfogadták az Urat megváltójuknak, és Pál azt mondja, hogy ez azt jelenti, hogy többé már nem úgy éltek, már ne amúgy jártok az életben, mint a többi efézusi. Hogy innentől kezdve valami új kezdődik az életetekben. Innentől van különbség a gyülekezet tagjainak az életében, meg a többi efézusi életek közt. Van különbség, kell, hogy legyen különbség. Kell, hogy az efézusiak ne csak azt lássák, hogy a Diana kultusz, meg a többi bálvány hit mellett most van egy új hit. Tényleg ennyi volt a különbség? Hogy Pál elvitte az evangéliumot, jött össze néhány ember, és azt mondták, hát, hogy észrevegyék, hogy itt vagyunk. Tudjátok mit, testvéreim? Nagyobb templomot fogunk építeni, mint a Diana temploma. Ha az a világ hetedik csodája, mi megépítjük a nyolcadikat. Nem. Nem ebbe különböztek, hogy nagyobb templom, nagyobb összejövetel, nagyobb buli, több ember, több program. Az életükről vették őket észre. Az életük volt más. Azt mondja, nem élhettek úgy. Ez a különbség, hogy most már ők másképp élnek, mint azok az emberek, akik még megmaradtak a régi hitükben, a régi életformájukban. Arról veszik észre, hogy itt van Krisztusban hívő közösség, hogy már másképp vezetik az életüket, másképp viszonyulnak egymáshoz, a kívülálló emberekhez, a munkához. Másképp kezelik a haragjukat, másképp beszélnek. Tehát ezek a mindennapi gyakorlati életnek a jelei. És észrevették, hogy itt különbség van. És szabad végig gondolnunk, hogy ma ilyenekbe különbözünk-e. Különbözünk-e azoktól, akik nem hisznek a haragunk kezelésében, hogy másképp oldjuk meg. És komolyan veszem, hogy nem engedem, hogy lemenjen a nap a haragommal, hanem igyekszem rendezni, mint ahogy az Úr nekem is rendezi. Igen. Mert az Úr imádságában ezt mondjuk, bocsásd meg a mi bűneinket, hogy mi is megbocsátunk. És ebben benne van, hogy Pál mit is mond, hogy ne engedjétek, hogy ne lemenjen a napati haragotokkal, és nap le ne menjen a haragotokkal. És erről eszembe jutott a bolond gazdag. Tehát, hogy azt mondjuk, ez a kettő nem is kapcsolódik egymáshoz. De mégis. Mert mi is történik? A bolond gazdag éli az életét, a maga dolgaira koncentrál, ugye a vállalkozása bővítésére, azzal van elfoglalva, éjjel és nappal arról álmodik, még több pénz, még több pénz, még több pénz. És mit mond Jézus? Bolond még ezéjjel elkérik a lelkedet, és Istennel nem rendezted a dolgaidat. Mi lesz? És talán ez jön ide. Hát bolond, viszed magaddal a haragodat? Hát lehet, hogy elkérik az éjjel a lelkedet, és azt kérted az imádságból, hogy bocsáss meg, ahogy én megbocsátok, és Isten azt mondta, hát hozod a haragodat. Hát nem zártad le. Hát hogy lehetsz ilyen bolond? Tudod, hogy mit mondok? Ismered az ígét, és mégse zárod le. Magadnak kéred a bocsánatot, de te nem bocsátasz meg. És az efézusiakat erre biztatja, hogy ebben mutatkozzék meg a változás, a más. De azért is írja, hogy többé nem járhattok úgy, ahogy a pogányok járnak, mert kiderült, hogy voltak, akik úgy gondolták, mint ahogy ma is, hogy elég a formalitás. Én beletartozom most már egy új vallásba, ha Krisztus megbocsát, minden rendben van, de az életem gyakorlati részét azt meg igazítom azokhoz a szokásokhoz, hagyományokhoz, amiben felnőttem. Ugye nem lehet azzal, azt nem várhatja Isten, hogy a régi haverokat ugye elküldjem, vagy másképp éljem meg az ünnepeimet. Ugye ezt nem lehet. Pedig lehet nemet mondani, és szükséges is, hogy a hívő ember tudjon nemet mondani. Hogy másképp csináljon dolgokat, mint a világ. Mert gondoljunk csak Heródesre. Mikor öleti meg keresztelő Jánost? Veteti a fejét a születésnapján. Mert úgy ünnepli meg az Isten népe királya a születésnapját, ahogy a többi pogány királyok is. Hatalmas buli, rengeteg étel, rengeteg ital, és az ital hatására meggondolatlan dolgokat mond és tesz. És bizony a hívő is, hogyha nem tud nemet mondani, és nem tudja megmutatni, hogy igen, gratulálok, születésnapod van, de nem így ünneplek, akkor nehéz helyzetbe kerülhet, vagy bűnbe sodródhat. Tehát a nem az azt is jelenti, hogy az Úr ezáltal megóv bennünket. Másrészt minta és példa lehet az életünk, hogy lehet másképp. Tehát Pál rámutat ne úgy, mert ti nem így tanultátok a Krisztust. Ti nem így tanultátok, hogy lehet ilyen kétfelé sántikálva, mert ez gyakorlatilag az. Beletartozom a gyülekezetbe formálisan, hallgatom az ígét, de az élet gyakorlatom meg a pogányságot tükrözi. Ez kétfelé sántikálás, mint Izrael életében. Ugye, amikor Illést küldi Isten, és ő kiáll a nép el, és mondja, meddig sántikáltok még kétfelé? Mi volt a kétfelé sántikálás? Hát az, hogy ők hivatalosan soha nem tagadták meg Istent. De Isten mellé oda tették a bálokat is. A bálvány Istent. Ugye, mert Jezábel, Aháb király felesége behozta a bálpapokat az országba. És együtt ment a kettő. De Isten azt mondja, ez kétfelé sántikálás. Én nem csak az életed egy kis részét kérem, Én nem csak a Isten tiszteletek egy-egy órácskáját, vagy a vasárnapból 50 percet, egy órát kérek. Én az egész életedet kérem, a szívedet kérem. Hát ennek így nincs értelme, vagy csak egy darabkát. Amikor két ember összeházasodik, akkor az egész életüket egymásnak szentelik, összekötik egy szövetségben. És milyen furcsa lenne, hogy összeházasodtunk, mondja az egyik, de csak vasárnap 10:30-től 11:20-ig, maximum 11:30-ig állok a rendelkezésedre. A többi időt, azt majd én kitöltöm. A többi időt majd eldöntöm, mivel töltöm, ennyi jut neked. Vasárnap egy órácska, azt is szűken mérve. Hát mi lenne abból a házasságból? Mit szólnánk hozzá? Ha ezt mondaná a társunk, és ezt mondjuk a Szent Istennek. Neked elég? Ezt mondjuk a Krisztusnak, aki azt mondta, hogy mindent odaadok érted. Ott olvassuk a példázatban, hogy igaz gyöngyre talált a kereskedés, mindenét eladta, mindenét odaadta, hogy az övé lehessen, és az a kincs, az mi vagyunk. És Krisztus az a gazda, aki mindent odaadott, az életét odaadta. Hát akkor én adhatok neki kevesebbet, mint hogy itt az életem, és vezesd, irányítsd, mutasd, mi a szándékod velem. Mert tudom, hogy aki kész volt értem meghalni, az nem akarja az életem tönkretenni. Az nem akarja azt, hogy itt rossz irányba haladjak, azt akarja, hogy itt már jó irány felé menjek. Az örök élet felé. És menet közben ott van az életem mellett, mint jó pásztor. Ugye a pásztor is ott van, kíséri az ő nyáját, a bárányait. És ha valamelyik megsérül, lemarad, a pásztor amellett is ott van. És így áll az életünk mellé. Tehát nem így tanultátok a Krisztust. És azért mondja ilyen határozottan, mert ahogy már hallottuk, ő tanította őket. 2 éven keresztül lefektette az alapokat, tudja az apostol, hogy ő mire tanította ezt a gyülekezetet, hogy miről beszélt, milyen mélységbe vezette őket az evangéliumban. És így folytatja, hogy ha ugyan őt meghallottátok, vagy megértettétek. Igen, itt ez a lényeg. Pál tudja, hogy ő mit tanított, hogy tanította a Krisztust, de ennek van egy másik oldala, hogy én meghallom a tanításon, az ige hirdetésen keresztül a Krisztust. Átélem, hogy ő szól én hozzám, hogy itt és most nem egy embernek a véleményét hallgatom, hanem az engem szerető, értem, meghalt, feltámadott Úrnak a szavát hallom és akarom meghallani. Tehát ez az első, hogy meghallom, ő szól, nekem szól. Következő, Károli úgy fordítja, hogy ha megértettétek. Tehát meghallom, aztán azon gondolkodom, igyekszem megérteni, hogy az mit jelent az én életemre nézve. Érted-e, amit olvasol? Ugye ezt kérdi Fülöp a Szerecsen Komornyéktól, aki megvásárolta Ézsaiás tekercsét, és hazafelé menet olvassa, mert keresi az élő Isten, szeretne gyógyulni a lényében, a lelkében, de hát azt mondja, hogyan érthetném, amíg valaki meg nem magyarázza, és odáll Fülöp, és megmondja, hogy kiről beszél az ige, hát így kutatom-e, értem-e, és ha nem értem, utána járok-e. És ott vagyok, Uram, taníts a te igédre, mutasd meg, mit is akarsz nekem mondani, s ha kell, akkor utána olvasok, vagy utána kérdezek, hogy aki már ismeri azt az ígét, az nekem is tárja föl. Mit tanultak Páltól? Én úgy látom azt, hogy hinni azt jelenti, mondja nekik Pál, őszintén hinni Krisztusban, hogy itt egy átöltözésre kerül sor. Tehát amikor Krisztussal találkozom, és őszintén hitre jutok, ott egy átöltözés megy végbe. Valami olyasmi, amit megtapasztalt az a elveszett fiú, a tékozló fiú, amikor hazamegy, hogy megy haza. Szakad, büdös, rongyos ruhában, mosdatlanul, ápolatlanul, haza mehet? Haza. Haza lehet menni büdösen, koszosan, szakadt ruhába. Fogad az atya? Fogad. A nyakamba borul. Nem zavarja, hogy büdös vagyok. És megcsókol. De a következő dolog, hogy már büdösen, szakadtan, koszosan nem élhetek az atyai házba. Azt mondja, hozzátok elő a legszebb ruhát, és öltöztessétek föl. Igen, haza lehet menni, amint vagyok. Sok bűn alatt. De az Úr aztán átöltöztet. És ez azt jelenti, hogy a régi koszos ruhát leveszi rólam, és ad egy újat az üdvösség fehér ruhájába öltöztet. Ugye a királyi menyegzőn. Mi volt a probléma? Annál az egy embernél? Aki ott volt, hogy nem volt menyegzői ruhája. Nem vetette le a sajátját, és nem vette fel azt, amit készített neki a király. Ő a magáéban akart menni. De nekünk minden igazságunk olyan, mint a rongy, mint a szennyes ruha, mondja az ige. A magam ruhájába nem mehetek. Át kell öltözni. A régi élet rongyaitól meg kell szabadulni, és ezt Krisztus veszi le, és ad helyette egy újat. De ezt az újat el kell fogadni. Ezt fel kell ölteni. És itt látszik aztán meg a különbség, hogy már van új ruhám, van új életem, és ez cselekedetekben is meg fog nyilvánulni, az élet gyakorlatában is meg fog nyilvánulni, ahogy már korábban ezt említettük. Ugye már másképp kezelem a vétkeimet, vagyis a haragomat, nem engedem, hogy lemenjen a nap vele, tehát ezért nekem kell tenni, hogy az ördögnek se adjatok helyet, nem nyitom ki az ajtót bárkinek, sőt, ha Krisztus van az életemben, akkor ő fog ajtót nyitni, és ha ő nyitja az ajtót, oda az ördög nem jöhet be. A gonosz nem jöhet be. Tehát nagyon fontos, hogy ne adjak az ördögnek helyet. Ne engedjem, hogy beférkőzzön, betolakodjon. És aztán ez az egész további dolgainkat meghatározza. Krisztus van ott. Azt mondja, aki eddig nem dolgozott, az dolgozzon. És nagyon érdekes, amit Pál mond, hogy nem azt mondja, hogy aki lopott, többé ne lopjon, és inkább dolgozzon, hasznos munkát végezzen a kezével, hogy minél jobban tudjon élni, hanem azt mondja, hogy legyen mit adni a szűkölködőnek. De legyen mit adni a szűkölködőnek. Belefér ez a gondolkodásunkba? Mi csak azért dolgozunk nekünk, a gyerekeinknek, utódainknak. Belefér ez, hogy azért dolgozom, hogy amellett, hogy magamat fenntartom, amellett jut másnak, tudok adni annak, akinek nincs, tudok segíteni ott, ahol segítségre van szükség. Lehet, hogy kevesebb volna az éhező a világban, ha Krisztus tanítványai mindig úgy éltek volna, hogy hálát adnak, hogy Uram, mennyi mindent adtál nekem. Köszönöm, de azért adtad, hogy adjak én is, hogy adjak a másiknak, a szűkölködőnek, a nyomorban levőnek, nem pedig dolgoztatom, minél kevesebbért, hogy nekem minél többé legyen. Lehet, hogy ez is korábban úgy volt, de mikor Krisztusban új életet nyert, minden megváltozik. Minden megváltozik, ahogy Zákeus életébe, Filemon életébe. Miért? Mert már az Úr a minta. Most már igyekszem úgy élni, úgy tenni, ahogy az Úr cselekszik, igyekszem az ő nyomdokaiban járni. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük az ígét, és jó azt látni, hogy mintaként jöttél ebbe a világba, bemutattad nekünk, és a gyakorlatban mutattad be, hogyan is képzelt el az Atya az embernek az életét. És olyan jó rád figyelni, Uram, mert te életedben nincs semmi önzés, nincs benne semmi visszafizetés, gonoszság. Te mindent elhordozol, elviselsz értünk. Nincs benned bosszúállás, mennyit bántottak, Uram, és mégsem bosszultad meg. Ha csak arra gondolunk, hogy amikor ebbe a világba érkeztél, azonnal zárt ajtóval fogadtak. És te, amikor feltámadtál, nem számoltál le az emberekkel. Nem fizetted vissza, hogy így bántak veled, vagy ezt a keresztet, vagy az oda vezető út sok-sok szenvedését nem törlesztetted. Jöttél, és akkor is áldottál, feltámadott voltodban, és gyógyítottad, Uram, a mi hitetlenségünket, békétlenségünket, és így jössz most is. És add, Uram, hogy mi is közeledjünk hozzád, hogy álljunk ellen az ördögnek, hogy ne adjunk helyet neki az életünkben. Ne engedjük, hogy az ő tipjei érvényesüljenek akkor sem, ha becsomagolja bibliai igékbe, hanem ismerjük föl a ravasságát, és mondjuk azt, hogy nem. Én azt teszem, amit Jézus mond, én őt követem. És köszönjük, Urunk, hogy megmutatod, hogy igenis a te tanítványait különböznek a világ fiaitól. De ez a különbség nem a külsőségekben mutatkozik, nem az öltözetünkben, épületeinkben, anyagi helyzetünkben, hanem abban, hogy te átöltöztettél minket, levetted a régi szennyes ruhát, Uram, és új öltözetbe öltöztettél, az üdvösség ruhájába. És mindez azt hozza magával, hogy új természet részesei is vagyunk, a tiédé, és az, hogy ezt tudjuk élni a mindennapokban. Hogy most már mindenhez úgy álljunk hozzá, ahogy te is hozzáállsz. Hogy elsősorban a bizonyságtétel legyen a legfontosabb nekünk, hogy az életünk rólad beszéljen, hogy észrevegyék a kegyelem idejét. Mert Uram, ez is le fog járni, de vajon készülünk-e rá, vagy azt gondoljuk, soha nem érez véget, de egyszer vissza fogsz jönni, és Uram, hadd vegyük komolyan ezt, és készüljünk rá, hadd vigyük eléd a betegeket, hogy nekik gyógyulást, megerősödést, békességet, türelmet, a te jelenléted megtapasztalását, mert az mindennél többet ér, Uram. Nem is a körülmények változása a legfontosabb, hanem az, hogy bárhol legyünk, bármiben legyünk, azt veled éljük meg. És köszönjük, Uram, hogy így számíthatunk rád, Könyörgünk azokért, akik még nem ismernek téged, hadd jussanak közelebb hozzá, ezt a rengeteg ige hirdetést és rengeteg gyülekezeti alkalmat, amit interneten keresztül ma elérnek az emberek, használd fel arra, hogy a szíveink hozzád forduljanak, hogy végre elinduljunk követni téged, hogy minőségileg változzon az élet bennünk és körülöttünk. Kérünk, Urunk, így, könyörülj rajtunk, áld meg a te népedet, és könyörülj ezen a világon. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz, bizony, hamar eljövök. Ámen. Jöjj, Uram, Jézus! Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal.